A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Perc múlva 10:30, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Barótváros önkormányzata lakossági fórumokat, falugyűléseket szervez Baróton, illetve a hozzátartozó településeken. A találkozókon az elmúlt fél esztendő önkormányzati történéseiről és megvalósításairól, illetve az elkövetkező időszak tennivalóiról és terveiről beszélnek. A résztvevők is elmondhatják az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács munkájával kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket, illetve feltehetik a különböző témákkal kapcsolatos kérdéseiket. Mai műsorunkban Barótváros idei költségvetéséről, tervekről, beruházásokról beszélgetünk, mondhatjuk egy rádiós lakossági fórum keretében. Meghívottam Barót polgármestere, Benedek Huszár János. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok, Levente! Tisztelettel köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóközönségét, amelynek én is a hallgatója vagyok.
Örülünk ennek. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Polgármester úr, mostanában sajnos a pénz alapvetően befolyásolja az életünket, ezért azt kérdezem, hogy első baróti polgármesteri mandátuma kezdetén mennyire elégedett a város idei költségvetésével?
Minden költségvetés annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. Én azt mondom, hogy azzal a 42 millió összértékű költségvetéssel, amelyet számolunk, és amelyet terveztünk erre az esztendőre, meg lehetünk elégedve. Hogyha mindazokat a kitűzött célokat megvalósítjuk, akkor hiszem, hogy decemberben egy jó esztendőt zárunk.
Na, melyek ezek a célok, amiket kitűztek maguk elé?
A működés biztosításán túl a fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt. Nemrég volt a Transindexen egy összehasonlítás, hogy erdélyi magyar többségű vagy magyar jelentős városok milyen arányban fordítanak fejlesztésre és működésre pénzt. Nálunk több mint 60%-a az idei költségvetésnek fejlesztésre fordítódik. Van 11 olyan munkálatunk, amelyet be kell fejeznünk, és ebből legalább 10-et be is fogunk fejezni az idén. Vannak hídépítések, Felsőrákoson vízvezetés, Felsőrákoson ugyancsak a községi út megjavítása, a Liceum új épületének a felépítése, piacnak a felépítése, parkok létesítése, ez a kettő utóbbi uniós pályázati pénzből valósul meg. És emellett elkezdtünk 17 új beruházást, amelyek ebben a pillanatban a megvalósíthatósági tanulmány szintjén találhatóak nagy részt. Ezeket pályázatokká készítjük elő, hiszen nagy volumenű, több millió lejes vagy több millió eurós beruházásokról van szó, és az év végén vagy a jövő év elején megnyíló uniós, illetve nemzeti beruházás támogató programokra szeretnénk benyújtani őket. A teljesség igénye nélkül sorolnék fel néhányat. Minden egyes településünknek, tehát Barótnak és a hozzátartozó öt falunak is a teljes víz és szennyvízrendszerét szeretnénk megvalósítani. Ez jó néhány pályázatban van belefoglalva. Ezen kívül a régi új, a 69-ben épült iskolaépületet szeretnénk teljesen modernizálni, hiszen egyetlen líceum Erdélyvidéken csak Baróton működik. Ezen kívül a szakoktatás számára műhelyeket szeretnénk építeni, a sportpályánkat felépíteni, felújítani. Az Országos Befektetési Társaságnál pályáztunk egy 180 férőhelyes sportcsarnok felépítésére, amelyet szeretnénk, hogyha az idén nekifogna a társaság. Mellette tanúszodát tervezünk, és ugyanakkor szeretnénk egy fogászati rendelőt beindítani az iskolánkban. Több kisebb beruházásunk is van, ezeket részben a megyei tanáccsal közösen képzeltük el, falvakon kultúrotthonok, iskolák, sporttermek és játszóterek létesítése, illetve felújítása szerepel a naplunkban.
Polgármester úr említette a vízhálózat, víz- és csatornahálózat teljes cseréjét. A hétvégén megfordultam Baróton, és arra figyelmeztettek, hogy bizony nem iható a víz Baróton. Egyáltalán miért nem is ez az egész történet, mikor juthat a végére? Mikor válik ihatóvá a víz és fogyaszthatóvá?
Két komponense van ennek a dolognak. Az egyik a hálózat, mi a hálózat fejlesztését tűztük ki célul, és a másik pedig a vízbázis, tehát a forrás, ahonnan nyerjük a vizet, annak a minőségének a javítása. Párhuzamosan folyik a mi tervezéseink mellett egy a Poénból finanszírozandó projekt, ez egy megyei terítésű, és ez foglalja magában a Kormos patakán felépített, Vargyas határában lévő vízházunknak, víznyerő berendezéseinknek a teljes felújítását. Specifikus eset van, hiszen a kormosnak a vize, amelyből kapjuk a vizet, az néha elszíneződést mutat, tehát mivel tőzeglápokon folyik át, néha azokat a komponenseket nem sikerül kiszűrni, amikor nagyobb az úgynevezett turbiditása a víznek. Ez az egyik fele. A másik pedig, hogy a mi projektjeink egyrészt arra is szolgálnak, hogy az elavult vezetéket, amelyen a város egy része még mindig kapja a vizet, kicseréljük új polietilén vezetékekre, hiszen a régi rozsdás csövekben annyi a lerakódás, hogy egy esetleges üzemzavar esetén, amikor visszaadjuk a vizet, akkor a hirtelen megnövekedett nyomás a csövek belső falára lerakódott szennyeződéseket besodor, és akkor nyilván, hogy ihatatlan, és akkor van néhány órán keresztül vöröses színe a víznek.
Jó, itt pályázatokról beszélt önrészt, elő tudják teremteni hozzá, mert hogy sok pályázattal sok pénz jön, viszont sok pénz is kell mellé.
Valóban így van, viszont mivel ebben a pillanatban a pályázat előkészítési fázisát céloztuk meg, ezek a megvalósíthatósági tanulmányokat, illetve eseti jelleggel a műszaki kiviteli terveket jelentik, ezekre teljes egészében elő tudjuk teremteni. Gyakorlatilag egy beruházás önrészének a legnagyobb része abból áll, ami a finanszírozási szerződés megkötése előtt kerül elköltésre, ezekkel mi számot vetettünk. Folyamatosan már a múlt év végétől telekönyveztetjük a tulajdonunkat, mint azt a köz- és magántulajdont, ahol ezek a pályázatok megvalósulnának, tehát egész falvakat topóztattunk föl, és folynak az utcarendszerek telekönyvezésein. Ebben az évi költségvetésben közel 3 millió lejt költünk a saját forrásainkból a tervezésekre. Amikor megkötjük a nyertes pályázat esetén a finanszírozási szerződéseket, az azután való önrészek kikereséséről, előteremtéséről majd akkor fogunk gondolkodni. Egyelőre 17 pályázatot saját forrásból évvégéig elé tudunk készíteni.
Polgármester úr, ugye ez az első mandátum a Barótváros élén, de volt már polgármester Ijefalván, ugye?
Így igaz.
Korábbi években. Mennyire elégedett a baróti önkormányzat eddigi tevékenységével, mert hogy bizony a politikai szervezetek esetében nagyon tudja hátráltatni a munkát az, hogy felsőbb szintről leszólnak, hogy mit, hogyan kell tenni, és Baróton, hát így ránézésre bizony furcsa helyzet, hiszen ahogy számoltam, 7 RMDS, 7 nem RMDS önkormányzati képviselő van, ami egy kiegyensúlyozott helyzetet teremt a városban. Tudnak jól dolgozni, együtt dolgozni, mert hogy én egy pár éve nem jártam már Baróton, korábban jártam, de úgy láttam, hogy van ahova fejlődni.
Egész életemben független voltam, eddig még soha nem voltam tagja egyetlen pártnak sem. A demokráciával együtt lettem nagykorú, és az azóta eltelt 30 esztendőben függetlenként mindig meg tudtam valósítani az elképzeléseimet. A célom az, és ez már a tavaly a kampányban is kihangsúlyoztam, hogy közvetítője legyek a majdan kialakulandó frakcióknak, és ezt a szerepet ezt nagyon-nagyon komolyan veszem. Azt mondom, hogy tárgyalással, a folyamatosan fönntartott kommunikációval, tisztességgel nincsen olyan politikai ellentét, amelyet ne lehetne áthidalni. A módszerem nagyon egyszerű, független polgármesterként minden egyes tanácsülés előtt a az RMDS frakció és az EMS frakció vezetőjével, valamint a most már 90 éve újra meglévő erdővidéki parlamenti képviselővel négyen leülünk, és mindent nagyon alaposan, sok-sok órát rászentelve átbeszélünk azért, hogy amikor a napirendre tűzött kérdés megvitatására kerül a sor, akkor a konszenzust el tudjuk érni. És nagyon fontos az, lehet látni, hogy élőben a Facebookon közvetítünk minden egyes tanácsülést. A tanács határozatok több mint 95%-a egyöntetű szavazattal megy át, azzal együtt, hogy 8 RMDS-es tagja, 5 EMS-es tagja és 2 független tagja van az önkormányzatnak.
Valamikor, ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején hátrányos helyzetű övezetté nyilvánították Barótot, ami komoly lehetőségeket kínált, vagy kínált volna vidéknek. Hogyan látja, kihasználták ezeket a lehetőségeket az elődei?
Nem használták ki annyira, amennyire ki lehetett volna használni. Pontosan 1999 és 2009 között volt egy olyan 10 éves periódus, amikor hátrányos helyzetű zóna volt Barót, a bánya bezárásnak tulajdoníthatóan. Ez valóban gazdaságilag nagyon fájdalmasan érintette a vidéket, és a mai napig nem állott lábra ebből. A kihasználás úgy történt, hogy abban a 10 esztendőben valóban létrejöttek olyan vállalkozások, vagy jobban fogalmazva, máshonnan ide tették a székhelyüket olyan vállalkozások, amelyek ki szerették volna használni a biztosított kedvezményeket, viszont nem szervesült ez az egész. Azok a vállalkozások legalább 80%-ban a kedvezményezett időszak megszűnte után eltűntek, elhúzódtak innen, és ha bár a bányászokat is több havi vagy 10 hónapot meghaladó végkielégítéssel bocsátották el adott hullámokban a bányától, sajnos nem alakult ki egy olyan stabil kisvállalkozói réteg, amely egyszemélyes, párszemélyes kis ipari vagy kisvállalkozás rendszerre építette volna a vidék gazdaságát. Ebben a pillanatban munkahely hiánnyal nem küzdünk valójában, tehát nincs munkanélküliség, ami 20 évvel ezelőtt jellemző volt. Itt inkább az embereknek az volna a megoldás, hogyha a helyben történne a munkavégzés. Tehát az emberek kapnak munkát, de ahhoz el kell ingázzanak naponta Sepsiszentgyörgy vagy Brassó környékére, ezek jellemzően építőipari vállalkozások, vagy pedig valamilyen gyárban alsó és középkategóriás szakmunka, például élelmiszerfeldolgozóiparban, vagy pedig esetleg Udvarhely környékére, illetve természetesen megvan a külföldi munkavállalás is. Úgyhogy az emberek ebben a pillanatban nem nyersen, pusztán munkahelyet keresnek, hanem a mostani munkahelyüknél jobbat, amelynek 2 komponense van, hogy legalább annyit kereshessenek egy itteni erdővidéki munkahelyen, és ne kelljen azt a napi 2-3 órát az úton tölteniük, ami a 8 óra szabadidőből bizony egy nagyon jelentős fázis. Visszatérve a hátrányos helyzetű zónára, sajnos ebben a pillanatban azzal vagyunk hátrányos helyzetben, például a mezőgazdaság területén, hogy nem vagyunk hátrányos zóna. Addig, amíg erdővidék minden egyes települése körülöttünk hegyvidéki zónának minősül, addig Barót sajnos nem, hiszen nem éri el azt az átlag 600 méter tengerszint fölötti magasságot, amelyet ez a státus megkíván, és a területek dőlésszöge sem. Tehát ebben a pillanatban éppen ezért a baróti gazdálkodó, és mivel 13 ezer hektár területről beszélünk, ez egy jelentős terület is, jelentős ágazat, azzal szembesül, hogy kevesebb támogatást kap az unió alapjaiból, viszont egy adott pályázatnál 2-szeresét kell teljesítse egy szomszéd faluban, hegyvidéki zónában élő vállalkozónál.
Mai műsorunkban Barót város idei költségvetéséről, tervekről, beruházásokról beszélgetünk. Meghívottam a város polgármestere Benedek Huszár János. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Béla írja SMS-ben, lesz-e lehetőségük otthon dolgozni a fiataloknak? Ezt gondolom arra apropó, amit mondott, hogy azért eljárnak a környező nagyvárosokba dolgozni.
Így van. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ebben a pillanatban, hogyha szétnézünk Erdővidék 6 közigazgatási egységében, akkor szívetett kézzel nem mondhatjuk, hogy akár egyetlen hektár olyan területet is föl tudunk ajánlani egy ide kívánkozó beruházónak, ahol az 5 infrastruktúrális elem mindegyik megfelelő szinten ki van építve. Most beszélek az 5 tekintetében, hogy megfelelő út vezessen oda, legyen ivóvíz minőségű víz, szennyvíz elvezetés, gáz, hiszen az ipari termeléshez ma nagyjából elengedhetetlen, és megfelelő villanykapacitás. Úgyhogy lépéseket teszünk, és már egy fél éve tárgyalásban vagyunk a volt bányavállalattal, annak utódjával, hogy az úgynevezett technika telepen lévő barnamezős területüket, itt egy 32 hektáros területről van szó, tudjuk megszerezni. Ezt építenünk ki ipari parknak, hogy föl tudjuk ajánlani az ide kívánkozó vállalkozónak. A másik fontos dolog a vidék megközelíthetősége, és el kell mondani, hogy az elmúlt évtizedekben a legnagyobb két beruházás folyik. A megyei tanács, Kovászna megye tanácsa kezdeményezésére a 122-es és a 131-es megyei utak felújítás alatt vannak, és ezek két éven belül teljesen meg kell nyissák az utat, úgy a kimenők, mint a bejönni szándékozók felé, Brassó, Udvarhely és Sepsiszentgyörgy, valamint Csíkszereda irányában. Én ettől az útberuházástól elvárom azt, hogy akkor a mi helyi erőfeszítéseinkkel együtt fel tudjunk kínálni olyan telephelyet ide befektetni szándékozóknak, amelyet valóban a fiatalok számára is munkahelyet létesít.
Igen, hogyha már a megyei tanácsot említette polgármester úr, függetlenként hogyan kezelik önt a megyei önkormányzatnál, ahol hát azért elvárják a párt hova tartozást, gondolom. Nem gondolom, tudom.
Nem jutatta ezt nekem senki a tudomásomra, hogy elvárnák a párt hova tartozást. Tehát én azt hiszem, hogy egy korrekt szakmai és politikai viszony jellemzi a mi viszonyunkat. Nagyon sok esetben tárgyaltunk a megyei tanáccsal, és hogyha így fogalmazhatok, nem éreztem azt, hogy valaki betartott volna nekem. Fontos az, hogy a helyi rendes frakcióval jó viszonyban vagyok, a megyei tanácsosokkal, akik Erdővidéket képviselik szintén, és a megyei tanács vezetőségével is, hiszen az együttműködésnek mindig olyan hozadéka van, amelyet a szembefeszülés nem tud überelni. A bizalomra, az egymásban való megbízásra helyezem azt az egész kapcsolatrendszert, és eddig a pillanatig, tehát most 7-8 hónap telt el a választás óta, azt mondom, hogy ez működik is. Nem tapasztaltam hátrányos megkülönböztetést.
Marika írja szintén SMS-ben, az évelején azt nyilatkozták, hogy Baróton is tervezik a lebomló hulladék külön gyűjtését és szállítását, hogy eleget tegyenek a törvényes kötelezettségeknek. Sikerült ezt elérni?
Így van. Márciustól elindult a Tega RT-vel együttműködésben, hogy minden barót itt, természetesen csak a városról van szó ebben a pillanatban, a környező hozzánk tartozó 5 faluról nincs. Tehát minden egyes baróti családi ház kapott egy újabb 120 literes zöld kukát, amiben külön gyűjti a lebomló hulladékokat, és minden egyes tömbház lakás egy 5 literes kis vedret, amelyet egy külön kukába lehet gyűjteni. És ennek az eredménye meg is látszott, addig körülbelül 14%-a volt az újrahasznosítható hulladéknak az aránya, és márciustól ez megduplázódott. Tehát addig a szelektív, újrahasznosítható hulladékot a papír, a műanyag, az üveg, a konzerves dobozok hasonlók jelentették. Ez megduplázódott, hiszen az emberek a fanyesedéket, a lomnyesedéket, mi is a közterületen összegyűjtött ágakat, fűnyesedékeket be tudjuk tenni egy olyan konténerbe, mert a Tega RT rendszeresen elszállít, és ebből a létfalvi feldolgozóban idővel virágkomposztot készítenek. És ezzel azt hiszem, hogy azért a státus, annak a státusnak a megőrzését is jelentősen tettünk, amely szerint Kovászna megye ebben a pillanatban azt hiszem az ország legtisztább megyéje, a legkisebb megyéje, de legtisztább is. A létfalvi hulladék lerakó szintén a megyei tanács létrehozásában most már évek óta működik, és míg ország szinte vannak olyan megyék, ahol egyáltalán nem megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, nálunk ez már bejáratott, és azt hiszem, hogy Barót is kiveszi ebből a részét.
Igen, és hát nem utolsó sorban ugye figyelembe kell azt venni, hogy komoly büntetés jár azoknak az önkormányzatoknak, akik, amelyek nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak. Éppen múlt hét végi hír, hogy a szelektív hulladékgyűjtés hiánya miatt Marosvásárhelyt közel 4 millió lej pénzbírság kifizetésére kötelezte a szakminisztérium, és emiatt zárolták is a Marosvásárhelyi önkormányzatnak a számláit, úgyhogy ez jó előjel.
Ez egy általános dolog, nem egy esetitelt, ez nem azt szerint működik, hogy kimegy egy ellenőr és megnézi, és akkor megbünteti. Tehát egyszerűen vannak olyan százalékok, amiket a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében tartani kell.
Bizony.
Ez a büntetés minden önkormányzatnál van, kisebb vagy nagyobb mértékben. Mi az év elején, a tavaly esztendőre 57 ezer ilyen bírságot fizettünk ki ezen a jogcímen, és ez most már jóval kevesebb, hiszen mondom, megdupláztuk márciustól a havonta gyűjtött újrahasznosítható hulladéknak az arányát. A másik pedig, hogy ki is kellett fizetnünk, hiszen a környezetvédelmi alapnál szeretném pályázatot benyújtítani az egyik iskolai épületünk rehabilitálására, és amíg tartozunk a környezetvédelmi alapnak, addig ezt nem tehetjük meg.
Azt írja János SMS-ben, tisztelt polgármester úr, nem kérjük, hogy a vízutcában 100 év után aszfalttal ajándékozzon meg, de járhatóvá tehetni az utcát, János. Mi van a vízutcával?
Így van.
Járhatat?
Így van, és járhatóvá is fogjuk tenni. A hat településünk összesen 40 kilométer utcahálózattal rendelkezik. Ez óriási utcahálózat. Ebből 8 kilométer megyei fenntartású út, és a többi 32 kilométer pedig a mi fenntartásunkban van. Szerencsénk van azzal, hogy falvakon a főutak, amit áthaladnak, Bodos és Felsőrákos kivételével, megyei utak egyúttal, így felújítás alá kerül Bibarcfalva főútja, de később Köpec és Miklósvár főútja is a következő esztendőkben. Felsőrákoson a főút most fejeződik be az aszfaltozásra az idén az év végéig, és Bodosban szintén megvan oldva. Viszont a mellékutcákkal és Barót úgynevezett falusi jellegű részén ebben a pillanatban még csak kövezett útjaink vannak. Na most 2017 óta nem lehetett pályázatot benyújtani utak aszfaltburkolattal történő modernizálására. Rengeteg projekt fölgyűlt, tehát az Országos Befektetési Társasághoz közel 3000 projektet nyújtottak be önkormányzatok, óriási az igény erre, viszont onnan nem finanszíroznak, hiszen nincs elég pénz. A kormány azt tervezi, hogy amikor a most Brüsszelben éppen elemzés alatt lévő reziliencia program eredményesen lezárul, akkor egy úgynevezett harmadik szakaszát nyitja meg a helyi fejlesztési tervnek, a Penedelének, ahol az egyik prioritás az utak modernizálása lesz. Mi ebben a pillanatban két nagy csomagot készítünk, az egyik 3, a másik pedig 8 helyi érdekű utat és utcát foglal magába, ebben benne van a vízutca teljes hossza is. Mindaddig, amíg megtörténik ez, hiszen ez évek során tud csak megtörténni az elkövetkező években, addig nekifogtunk, és éppen ebben a pillanatban jövök Felsőrákosról terepszemléről, ahol nekifogtunk az utak útgyaluval való megegyengetéséhez, kavicsozásához és a sáncok kiásásához. A legnagyobb problémánk nekünk nem az utakkal van, hanem a sáncokkal, és ez folyik, Felsőrákos után következik az összes település, és idén év végéig minden egyes kövezett állapotban tartott utcában meg fogjuk oldani a víz maradéktalan lefolyását, utána pedig kavicsozást, és ezáltal jó minőségű kövezett útként lesz karbantartva a vízutca is.
Barót város polgármesterével, Benedek Huszár Jánossal beszélgetünk. Mai műsorunkban van még néhány percünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Ha van kérdésük, akkor még néhány percig feltehetik. Polgármester úr, mekkora szennyezést okoztak a működő bányák, illetve érezhető-e ezeknek a hatása még a mai nap is, hiszen láttam, hogy Barót is felkerült azon városok listájára, ahol kedvezményesen 2 évvel korábban mehetnek az ott lakók, illetve a környéken lakók nyugdíjba pont a légszennyezés miatt, és hát itt engedje meg, hogy elmondjam, hogy ez Marosvásárhelyen is így van, és én nem kimondottan örülök ennek, hogy két évvel majd korábban mehetek nyugdíjba, miután 63 évig szívtam a kombinát füstjét, akkor 63 évesen mehetek, vagy ki tudja, mi lesz akkor a nyugdíjkorhatár. Szóval hasonló a helyzet Baróton is. Most azért gondolom, hogy valamelyest csak tisztult a levegő, ha a bányák már nem működnek.
Persze, tehát pár éve nincsen már semmilyen bányakitermelés, és az erdővidéki ipar is olyan gyenge fejlettségi fokot mutat, hogy ebben a pillanatban Erdővidék Székelyföld egyik legtisztább levegőjű, és hát megkockáztatom, legtisztább talajú vagy természeti környezettel rendelkező vidéken. A bánya valóban szennyezett, de ez nem volt másképp az ország egyetlen vidékén sem. Tehát azt tudjuk, hogy az 50-60-70-80-as években a környezetvédelem és az ipari, ipari termelés párharcában melyik volt az abszolút nyerő. Tehát nem volt jellemző a környezetvédelmi szempontok megfontolása Románia egész iparára nézvést. Most ez a bánya egy nagyon megosztó kérdés, hiszen akik abban azokban az évtizedekben éltek és dolgoztak a bányában, ahol az ágazati fizetés mindig nagyobb volt, a bányász megbecsülése a veszélyes munkának köszönhetően és az adjunk szenet az országnak szlogen értelmében mindig magasabb volt, mint mások ágazatban dolgozóknak, azok nyilván nosztalgiával tekintenek vissza azokra az években. És megvan az az anomália ebben a pillanatban is, hogy egy 50 éves kora előtt nyugdíjba ment bányász, aki már 20-30 éve évezi ezt a nyugdíjat, ebben a pillanatban nagyobb nyugdíjjal rendelkezik, mint a 40 éves fia, aki napi 10 órát dolgozik és még kettőt ingázik. Ez egy anomália, de ezt hozta a helyzet, ezt hozta a történelem. Na most a bányász múltat nem kell eltörülnünk, tehát a bányavidék jellege erdővidéknek közel 100 éven át megvolt, és néhány erős évtizedet ennek a fényébe töltött. Tehát 60-as évektől a 90-es évek végéig nagyon erős új lenyomatot hagyott a bánya itt a vidéken. Környezet alakító formá is volt, hiszen tavak alakultak ki, elég ha csak a süllyedés által keletkezett több mint 3 hektáros keleti tóra, vagy pedig a külszíni fejtés nyomán keletkezett, és egy-két éven belül mintegy 40 hektáron véglegesülő külszíni fejtés helyében keletkezett tóra gondolok. A környezet szennyezést viszont olyan nagyot nem hagyott hátra, hiszen ebben a pillanatban a technika telepen az a 32 hektár az, amely kimondottan szennyezett vidéknek tartható. Máshol főszámolták a bányabezárásokat, ugye a bányajáratokat betömték. Ebben a pillanatban már csak az a problémánk, hogy ezeket a helyeket birtokló cég munkaerő, munkavállalók hiány nem tud rendet tartani, és akkor felelőtlen emberek ezekre a helyekre hordják a hulladékokat. Tehát egy szeméttelep lett, de ez már nem egy ipari jellegű szemét, hanem ez egy háztartási hulladék jellegű szemét, amit próbálunk, aminek próbáljuk az elemét venni, és próbálunk megoldani.
Polgármester úr, a Bibarcfalvi borvíztöltő, de még működik? Ott voltak gondok egy időben.
Igen, működik, és most is vannak gondok. Azt el kell mondanunk, hogy az ipar az önkormányzat költségvetésében egy elég rossz új lenyomatot hagyott, hiszen a bányavállalat és tagvállalatai több mint 4 millió lej kínlevőséggel lógnak a helyi költségvetés felé. Na most a borvízvállalatnál ez még több. Az egymást váltó különböző megnevezésű és tulajdonosi körű borvizes vállalkozások több mint 13 millió lej kinevőséggel lógnak felénk, viszont mivel ez végrehajtás alatt lévő kinlevőség, a végrehajtóknak a kezében van az egész ügy, és hát ezzel az óriási összeggel, nekünk óriási összeggel a listának az X-edik helyén vagyunk, őszintén nem sok remény van arra, hogy ebből mi egy fillét is fogunk látni.
Hallgatom.
A borvízvállalat fénykorában, évtizedekkel korábban több mint 1000 embert foglalkoztatott. Most természetesen a mai technológiai fejlődés ilyet nem igényel, nem tesz lehetővé sem. Borvíz kitermelés, ásványvíz piacra juttatás folyik ebben a pillanatban is, és a mostani borvízvállalat éppen egy új övezeti rendezési terv jóváhagyását kéri, amellyel egy új gyárat építene, és a meglévőt is felújítaná, és új raktárépületeket. Úgy látszik, hogy a vivacvai borvíznek a piaca ismét növekvőben van, újabb áruházláncokkal kötöttek szerződést, és akkor a vivacvai borvíz el fog jutni egyre több áruház polcára is. Ez nekünk örvendetes, de hozzá kell tennem, hogy szkeptikus vagyok ebben abból a szempontból, hogy az elmúlt 25 évben valahogy mi mindig az adósok listáját gazdagítottuk, és a költségvetésünk számára nem volt jelentős bevétel.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Hello!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok! Benedek Huszár János polgármesternek a beszédéje szeretnék hozzászólni. A borvízszőtőre az nagyon jó lenne. A másik probléma az, ami, hogy a bányászugdíjakra nem kell irigykedni, mert azok az emberek a bányába keményen megdolgoztak. A mai fiatalok pedig minimálbérrel vannak mindenütt jelentve, vagy rendészetik szegények, amilyen nyugdíjat fognak kapni. A harmadik probléma, ami engem ez zavar, Benedek Elek írónak a szobrát. Ide, jó helyre tették a parkba, de viszont mit keres a Millenniumi Emlékpark a temetővel, meg kapubejáratával szemben? Azt kellene idehozni a Rózsák terére, Benedek Elek szobrát pedig el lehetne vinni a cimboróvodához, vagy bárhova. Igen. Vagy akár el is férhet itt.
Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta. Polgármester úr, reagáljon.
Nagyon röviden, tehát a borvízállat működésének azért örülünk, mert hogy ha egy vidékünkön lévő településnek a nevét egy termék országszerte tovább viszi, az mindenképpen csak pozitívum. Tehát én azt kívánom, hogy legyen borvíz kitermelés, legyen sikeres üzlet, de fenntartom, mint önkormányzat vezetője, hogy szeretnénk mi is ennek az adóját a mi kasszánkban látni, és nem csak sok millió és felhalmozott adósságok formájában. A másik a bányász nyugdíjakra, tehát azt hiszem félreértett a
beteleszállás.
Nem irigykedek a nyugdíjakra, hanem elmondtam, hogy az az anomália, hogy egy 70-80 éves embernek a nyugdíja nagyobb, mint az aktív, munkásként 40 évesen dolgozó fiának. És ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíj nagy, hanem az azt jelenti, hogy a fizetés kicsi. A harmadik tétel pedig a szobrokkal és a parkkal, tehát ezek évtizedes történetek. A szobrot most már harmadik éve állította a pro bono és a egyesület és az önkormányzat. Szerintem jól van a Benedek Elek szobra, ahol van, egy gyönyörű környezetben. Mi még szeretnénk alakítani a környezeten. A Milleni Park pedig, hát az egy 20 éves történet, és az is szerintem jó helyen van. De most ennek a partnak a felújításához fogunk neki egy korábban megnyert uniós pályázatból, még az idén, és egy igazi üdvözült folt fog a város egyik szabadságtéri negyedében kialakulni ezáltal.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, ne feledjék, kedves barótiak, hogy lakossági fórumok lesznek június 16-áig, bizonyára kíván hirdetve ez plakátokon, hogy hol és mikor lesznek, azért, hogy megtalálják a közös utat a jó irány, a jó cél elérése érdekében. Mai meghívottam Barót város polgármestere Benedek Huszár János volt. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Kedves Levente, köszönöm a meghívást, minden hallgatónak egy szép napot kívánok, és a miskolusváriakat ma 7:30-kor várjuk a falugyűlésre.